A törvény az törvény, és nekünk tartanunk kell magunkat hozzá. Még akkor is, ha a törvény tehetetlen? Ezt most nem igazán értem. Nehéz megmagyaráznom, de előfordulhat, hogy az ember valami nagyon rosszat tesz. Esetleg olyasmit is, amit bűnnek tartanak. Csak azért, hogy jó és nemes célt szolgáljon vele. Hűvösen azt válaszoltam, hogy bűne elkövetésekor vélhetőleg számos gonosztevő gondol valami hasonlót. Mire Miss Barton riadtan összerezzett. De hát ez borzasztó, motyogta. Ez borzasztó. Aztán már más hangon arra kért, adjak neki valami altatót, képtelen rendesen aludni, amióta itt tétovázva megállt egy kicsit. Amióta az a szörnyű megrázkodtatás érte. Biztos benne, hogy attól van? Semmi nem akasztja? Nem nyugtalanítja semmi? Hogy nyugtalanítana valami? Már mi kellene, hogy nyugtalanítson? Támadóan gyanakodva beszélt. Az álmatlanságot néha szorongás okozza, feleltem színlelt közönnyel. Egy pillanatra eltűnődött. Mire gondol, hogy valaki a jövő miatt szorong, vagy esetleg a múlton gyötrődik, ami már nem tud változtatni? Mindegy. Mi jó van abban, ha az ember a múlton kesereg? Visszahozni már úgysem lehet. Ó, jaj, hát mi haszna lenne? Nem szabad ilyesmire gondolni, nem szabad. Felírtam neki egy enyhe altatót, és elbúcsúztam tőle, miközben hazafelé ballagtam, egyre csak ez a mondata járt az eszemben. Visszahozni már úgysem lehet. De mit? Vagy kit? Azt hiszem, ez az utolsó beszélgetésünk valahogy felkészítette arra, ami azután történt. Azt természetesen nem mondhatom, hogy számítottam rá, de amikor bekövetkezett, mégsem ért váratlanul. Mert tudják, Mary Bartonról mindig az volt a benyomásom, hogy lelkiismeretes ember, nem amolyan gyarló bűnös, hanem olyan valaki, akinek elvei vannak, amelyek mellett, míg csak hisz bennük, szilárdan ki is tart. Az az érzésem, hogy amikor utoljára beszélgettünk, megingott. Szavai nyomán határozottan az a benyomásom támadt, hogy aznap este már kezdett erőt venni rajta. A léleknek az a rettentő bírája, a bűntudat. Nos, tehát a dolog egy kis Cornwalli fürdőhelyen történt, amely az évnek abban a szakában meglehetős kihalt volt. Lássuk csak mikor is. Igen, március végén. Az újságban olvastam róla. Megszállt egy hölgy egy ottani kis hotelban, egy bizonyos Miss Barton. Nagyon furcsán, igazán sajátságosan viselkedett, mindenkinek feltűnt. Éjszakánként fels alá járkált a szobájában, folyton motyogott valamit magában, egyik szomszédja sem tudott tőle aludni. Egyik nap elment a lelkészhez, és azt kérte tőle, hadd beszéljen vele, valami roppant fontos és halaszthatatlan ügyben. Bűnt követett, elmondta. Aztán ahelyett, hogy folytatta volna, hirtelen felállt, és azzal, hogy majd máskor eljön, elsietett. A lelkész kicsit bolondnak vélte, és az önvádnak nem tulajdonított jelentőséget. A rákövetkező reggelre eltűnt a szobájából. Egy levelet hagyott hátra, a halottkémnek címezve. Ezt írta. Tegnap megpróbáltam beszélni a tiszteletes úrral. Be akartam vallani mindent, de nem lehetett. Émi nem engedte. Bűnömet jóvá tenni csak egy módon tudom. Életet adok életért, és úgy is kell meghalnom, mint neki. A mélységes tenger fog elnyelni. Azt hittem, amit tettem, jogosan tettem. Most már tudom, hogy nem volt igazam. Ha el akarom nyerni Émi bocsánatát, követnem kell őt. Halálomért senkit ne hibáztassanak. Mary Barton. Ruháit a hoteltől nem messze egy félreeső tengeröbölben találták meg a fövenyem. Nyilvánvalónak tetszett, hogy a parton levetkőzött, és mindenre elszántan beúszott a tengerbe. Az áramlás arrafelé kifejezetten veszélyes, elsodorja az embert. Holttestét nem találták meg, de egy bizonyos idő eltelte után holtnak nyilvánították. Gazdag nő volt, birtokának értékét 100 000 fontra becsülték. Mivel nem hagyott hátra végrendeletet, vagyon a legközelebbi rokonaira szállt, Ausztráliában élő unokatestvéreire. Az iratok tapintatosan utaltak a Kanári-szigeteki tragédiára, és az az elmélet fogalmazódott meg bennük, hogy barátnőjének Miss Darlingnek a halála megzavarta Miss Mary Barton elméjét. A halottkémi szemle írásos anyagában a szokásos megállapítás került megfogalmazásra. Pillanatnyi elmezavarban elkövetett öngyilkosság. Ezzel pedig Amy Darling és Mary Barton tragédiájára leereszkedik a függöny. Sűrű csönd telepedett a szobára, majd Jane Haley-é egy mély sóhaj kíséretében méltatlankodni kezdett. Ó, hát csak nem fogja épp most befejezni. A legérdekesebb résznél. Mondja tovább. Tudja, Miss Haley-é, ez nem folytatásos regény. Ez a való élet, és az életben a dolgok ott maradnak abba, ahol nekik tetszik. De én ezt nem akarom, nyűgösködött Jane. A megoldást is hallani szeretném. Ez az a pont, ahol el kell kezdenünk gondolkozni, Miss Haley-é, magyarázta Sir Harry. Miért ölte meg Mary Barton a társalkodó nőjét? Erre a kérdésre várja tőlünk a válasz Dr. Lloyd. Ó, hát számtalanokból megölhette, mondta Miss Haley-é. Például... Ó, hát nem is tudom, a társalkodó nője az idegeire ment, mondjuk, vagy féltékeny volt rá, bár igaz, Dr. Lloyd nem tett említést egyetlen férfiról sem. De azért ott a hajón maguk is tudják, miket mesélnek az ilyen hajókról, meg a tengeri utakról. Miss Haley-é megállt, kicsit kifújta magát, és hallgatóságában immár nem sok kicsit maradt afelől, hogy Kürtsin és Babbage dolgában Jane bájos fejecskéje nem éppen a klasszikus harmónia minta példája. Számos tippem lenne, szólalt meg Mrs. Bantry. De azt hiszem helyesebb, ha csak egyre szorítkozom. Nos, én azt hiszem, Miss Barton apja, Amy Dallant édesapját minden vagyonából kiforgatta, és Amy elhatározta, hogy ezért bosszút áll. Ó, nem, ez így pont fordítva van. Nem is olyan egyszerű ez. De akkor vajon miért is ölni meg a gazdag úri hölgy az ő szegény társalkodó nőjét? Megvan. Volt Miss Bartonnak egy bátyja, aki fiatal korában Amy Dallant iránt érzett reménytelen szerelme okán agyonlőtte magát. Miss Barton várja, hogy eljöjjön az ő ideje. Amy elszegényedik, és ekkor Miss Barton felveszi maga mellé társalkodónőnek. Aztán elviszi a Kanári-szigetekre, és beteljesíti a bosszúját. Na, hogy hangzik? Csodálatos, kiáltott fel Sir Harry. Épp csak az a bőkenő, hogy fogalmunk sincs róla, volt-e Miss Bartonnak bátyja. Kikövetkeztetjük, felelte Mrs. Bantry. Ha nem lett volna bátyja, nincs indíték, tehát nyilván volt neki. Látja, Watsonkám? Ez mind nagyon szép, Dolly, vetette közbe a férje, de ez csak találgatás. Hát persze, hogy az, válaszolta Mrs. Bantry. Ez minden, amit tehetünk, találgatunk. Nincs semmi kulcsunk a megoldáshoz. Te is próbálj meg tippelni valamire, drágám. Szavamra mondom, fogalmam sincs, mire gondolhatnék, kezdte az ezredes. De azt hiszem, lehet azért abban valami, amit Miss Haley-é mondott, hogy egy férfin vesztek össze. Nézd csak, Dolly, szerintem valami lelkész lehetett. Mindketten hímeztek neki, mondjuk, egy palástot. Ő meg először azért a Dallantét vette föl. Biztos lehetsz benne, valami ilyesmi történt. Emlékezz csak vissza, a végén is egy lelkészhez ment el. A nők tisztára elvesztik a fejüket, ha meglátnak egy jóképű papot. Úton útfélen ilyen történetekbe botlik az ember. Azt hiszem, én egy kissé árnyaltabb megoldási javaslattal próbálok előhozakodni, mondta Sir Harry. Bár elismerem, ez is csak találgatás. Az a föltevésem, hogy Miss Barton szellemileg mindig is zavart volt. Sokkal gyakrabban előfordul az ilyesmi, sem mint gondolnánk. A mániája egyre jobban elhatalmasodott rajta, és küldetésének kezdte hinni, hogy a világot bizonyos emberektől megszabadítsa. Véletőleg azoktól, akiket rossz lánynak szokás nevezni. Miss Dallant múltjáról gyakorlatilag nem lehet tudni semmit. Tehát nagyon is valószínűsíthető, hogy igenis volt neki múltja. Olyan. Ezt megtudja Miss Barton, és elhatározza, hogy végez vele. Később nyugtalanítani kezdi, hogy vajon jogosan cselekedette, és úrrá lesz rajta a lelkiismeret furdalás. Ahogy bevégezte, az is azt mutatja, hogy nem volt épeszű. Kérem, Miss Marple, mondja, hogy maga is így gondolja. Sajnos nem tehetem, Sir Harry, felelte Miss Marple bocsánat kérő mosollyal. Én úgy gondolom, hogy az a mód, amiként bevégezte, éppenséggel azt mutatja, hogy nagyon is okos és találékony teremtéssel van dolgunk. Jane Haley hirtelen sikkantott egyet. Ó, hogy én milyen buta vagyok! Tippelhetek még egyszer? Hát persze, csak erről lehet szó. Zsarolás. A társalkodónő zsarolta őt. Csak azt nem értem, miért volt olyan okos dolog tőle, hogy megölte magát, ahogy Miss Marple mondja. Halvány sejtelmem sincs igazán. Ó, drága művésznő, mosolygott Sir Harry. Tudja, Miss Marple nemrég hallott Szent Mary Meadben egy szakasztott olyan esetet, mint ez. Maga mindig kinevet engem, Sir Harry, fortyogott Miss Marple. De bevallom, engem ez az eset egy kicsit tényleg emlékeztet az öreg Mrs. Trout dolgára. Tudják, három halott öregasszony helyett is felvette az öregségi nyugdíjat, három különböző községben. Kétségkívül rendkívül bonyolult és fortélyos bűnesetről van szó, válaszolta Sir Harry. Csak épp az nem világos nekem a súlyos bünténynek, mi köze a szóban forgó problémához. Persze, hogy nem világos magának, szólt vissza Miss Marple. De néhány család igazán nagy szegénységben él, és az öregségi nyugdíj nagy jótétemény a gyerekek számára. Tudom, nehéz ezt megérteni annak, aki nem itt él. Amit valójában mondani akartam, az az, hogy az öregasszony tervelte ki az egész dolgot, aki nem sokban különbözhet bármely más öregasszonytól. Hogy tetszik mondani? Kérdezte Sir Harry összezavarodva. Jaj, hogy mennyire rosszul magyarázok mindig. Azt akarom mondani, hogy amikor Dr. Lloyd először említette a két hölgyet, nem tudta, melyik volt az egyik, melyik a másik. És nyilván senki más sem tudta a szállodában. Persze egy-két napon belül ez mindenki számára világossá vált volna, csak éppen közvetlenül a rá következő napon egyikük belefulladt a tengerbe. Ő, Miss Barton, nem hiszem, hogy bárki fejében is megfordult volna, hogy esetleg ő mégiscsak a másik. Arra gondol, hogy... Ó, már értem, mondta Sir Harry eltűnődve. Ez az egyetlen észszerű magyarázat. A drága Mrs. Bentley is ugyanígy kezdte az imént. Miért ölné meg a gazdag úri hölgy az ő szegény társalkodó nőjét? Hát nem sokkal valószínűbb, hogy pont fordítva történt. Gondolja? Kérdezte Sir Harry. Igazán megdöbbent. Az persze nyilvánvaló, folytatta Miss Marple, hogy Miss Barton ruháit kellett viselnie, amelyek egy kicsit feszülhettek rajta, és ezért úgy tűnhetett, mint egy kicsit meghízott volna. Ezért is kérdeztem rá erre. Egy férfi természetszerűleg azt gondolja ilyenkor, hogy a hölgy meghízott egy kicsit, nem pedig azt, hogy a ruhája összement. Bár ez most így egy kissé pontatlan megfogalmazás. Csak alig egy hónapig játszott a szerepét, mutatott rá Miss Marple. És nyilván ez alatt az idő alatt is állandóan úton volt, nehogy véletlenül összefusson valamelyik ismerősével. Ezért mondtam azt, hogy első látásra bizonyos korú hölgyek nem sokban különböznek egymástól. Nem hinném, hogy bárkinek feltűnt volna, nem a saját fényképe van az útlevelébe. Tudják, milyenek ezek az útlevelek? Aztán márciusban lement arra a Cornwalli fürdőhelyre, és hogy magára vonja az emberek figyelmét, elkezdett úgy viselkedni, mint akinek elmentek otthonról. Így aztán, amikor a parton megtalálták a ruháit, és elolvasták a hátrahagyott levelét, senkiben még csak fel sem merült a kétely. Mi szerint? Kérdezte Sir Harry. Mi szerint nincs holtest? Szögezte le Miss Marple határozottan. Hát ez majd kiböki az ember szemét, nem? Csak persze rengeteg elterelő hadművelet megtette a hatását, beleértve mindenféle szíjjátékot, önvádat, egyebet. Nincs holtest, ez a lényeg. Úgy érted, hüledezett Mrs. Bentley, úgy érted, hogy nem is volt lelkiismeret furdalása? Hogy nem is ölte magát vízbe? Ugyan már, felelte Miss Marple, már megint eszembe jut az öreg Mrs. Trout. Remekül tudott alakoskodni, de bennem emberére akadt. És a maguk önvádtól gyötrődő Miss Bartonján is átlátok, mint a szitán, hogy vízbe ölje magát, elment inkább Ausztráliába, ha nem csalódom. Nem bizony, Miss Marvel, mondta Dr. Lloyd. A legkevésbé sem. Megint jó kis meglepetésben volt részem. Igaz, az már Melbourne-ben történt. Azt hittem, ott esek hanyatt. Ez volt az a különös véletlen, amiről még az elején beszélt? Dr. Lloyd bólintott. Nem mondhatnám, hogy Miss Bartonnak, vagy Miss Amy Darrennek, ahogy jobban tetszik, nagy szerencséje volt velem. Egy darabig hajóorvosként dolgoztam, és hogy Melbourne-ben kiszálltam és elindultam az utcán, az első ember, akibe belebotlottam, az a hölgy volt, akiről azt hittem, Cornwallban belefulladt a tengerbe. Rögtön tudta, hogy legalábbis előttem többé már nem játszhatja meg magát, és bátor lépésre szánta el magát. Felvette előttem a titkát. Mondhatom, igazán kétes jellemű hölgy, hiány bizonyos alapvető erkölcsi normáknak. Nagy családban nőtt fel, 9 voltak testvérek. Ő volt köztük a legnagyobb. Borzalmas nyomorban éltek. Egyszer egy Angliában élő gazdag unokatestvérükhöz fordultak segítségért. Miss Barton azonban visszautasította kérésüket, ugyanis régebben csúnyán összeveszett az apjukkal. Szörnyen kellett a pénz, mert a három legkisebb gyermek beteg volt, és drága orvosi kezelésre lett volna szükségük. Úgy hiszem, Amy Barton ott is akkor határozta el a hidegvérű gyilkosságot. Áthajózott Angliába, az úti költséget gyermekgondozásból teremtette elő. Sikerült Miss Bartonnál elhelyezkednie társalkodó nőként, Amy Darrent néven. Kivett egy szobát, és kevéske bútorral berendezte, hogy azért valami személyiséghátteret mégiscsak teremtsen magának. A vízbefolytási tervet az alkalom szülte. Számított rá, hogy előbb-utóbb adódik valamilyen lehetőség. Aztán eljátszotta a maga írt a dráma utolsó jelenetét is, majd visszatért Ausztráliába, és amikor eljött az ideje, testvéreivel legközelebbi rokonként megörökölték Miss Barton pénzét. Nagyon merész és agyafurt büntény, mondta Sir Harry, csak nem maga a tökéletes büntény. Ha Miss Barton lett volna az, aki meghal a Kanári-szigeteken, a gyanú Amy Darrentre terelődik, akinek a Barton családhoz fűződő kapcsolataira vélhetőleg egy-kettőre fény derül. De a személyiség cserével, és hogy nevezzük így, a kettős bünténnyel elejét vette ennek a lehetőségnek. Igen, csak nem maga a tökéletes büntény. Mi lett vele, kérdezte Mrs. Bentley. Tettem valamilyen lépést az ügyben, Dr. Lloyd. Elég lehetetlen helyzetbe kerültem, Mrs. Bentley. Ami a bizonyítékokat illeti, már jogi szempontból, még most sem tudok szinte semmit felmutatni. Azon kívül voltak bizonyos arra mutató jelek, nekem, mint orvosnak elég világosak, hogy bár a hölgy látszólag energikus és életerős, már csak rövid földi létet mért ki neki a sors. Hazakísértem, és láttam, hogy a testvérei igazán elbűvölő család, rajongva szeretik legidősebb nővérüket, és meg sem fordul a fejükben, hogy esetleg valami súlyos bűnt követhetett el. Miért okozzak fájdalmat nekik, amikor egyébként sem tudok semmit sem bebizonyítani? A hölgy vallomását én hallottam egyedül, senki más. Hagytam, hogy a többit a természet végezze el. Miss Amy Barton 6 hónapra rá meghalt. Gyakran eltűnődtem azon, olyan utolsó pillanatáig derűs maradt-e, és még a halálos ágyán is vállalta el bűnét. Biztosan nem, mondta Mrs. Bentley. Meg vagyok róla győződve, szólt Miss Marple. Mrs. Trout minden esetre igen. Jane Hillie megborzongott. Milyen szomorú, suttogta. Meg vagyok rendülve, komolyan. Azt mondjuk, nem teljesen értem, hogy ki ölt meg kit, de mindegy. És hogy kerül ide ez a Mrs. Trout? Sehogy, drágám, világosította fel Miss Marple. Csak egy falusi asszony volt, és nem is a legderekabb. Ó, szóval egy falusi asszony, mondta Jane. De hát falun soha nem történik semmi, nem igaz? Felsóhajtott. Azt hiszem, ha falun élnék, tökéletesen elbutulnék. A 4 gyanúsított. A társalgás kellemesen folydogált a különféle felderítetlen és büntetlenül maradt esetekről. A beszélgetésből szép sorban mindenki kivette a részét. Bentley ezredes, aztán telt szeretetre méltó hitvese, majd Jane Hillie, Dr. Lloyd, és még a kedves öreg Miss Marple is. Az egyetlen ember, aki csak csendben szemlélődött, épp az volt, akitől a jelenlévők közül a leginkább elvárható lett volna, hogy érdemben hozzászól. Sir Harry Clittering, a Scotland Yard nyugalmazott rendőrfőnöke, egyre csak a bajszát pödörgette. Vagy inkább simítgatta, és szótlanul üldögélt egy félmosollyal az arcán, mint akinek valami mulatságos dolog jutott eszébe. Sir Harry szólította meg végül Mrs. Bentley. Ha nem mond valamit, Isten bizony sikoltozni kezdek. Mit gondol, sok bűn marad büntetlenül, vagy sem? Most ugye valami szalagcím jár az eszében, Mrs. Bentley, igaz? Mondjuk, a Scotland Yard már megint tehetetlen. És a cikk egy halom megoldatlan rejtélyt tár az olvasó elé. Fölteszem, ez az egésznek csak igen kis százalékát teszi ki, nem de? Kérdezte Dr. Lloyd. Igen, ez így van, a megoldott bűnügyek százai, és a büntetésüket elnyert elkövetők körül ritkán csapnak nagy hírverést. De most nem is ez a megoldás. Amikor felderítetlen, illetve megoldatlan bűnügyekről beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy ez két különböző dolog. Az első kategóriába tartozik minden olyan eset, amelyről a Scotland Yard még csak soha nem is hallott, amiről az emberek még csak azt sem tudják, hogy egyáltalán elkövették őket. Azt azért nem hinném, hogy sok ilyen volna, vélekedett Mrs. Bentley. Úgy gondolja? Ugyan már Sir Harry, csak nem akarja azt mondani, hogy nem így van. Azt kell hinnem, szólt közben Miss Marple elgondolkozva, hogy kifejezetten sok ilyen büntény van. E kijelentését a bájos idős hölgye maga békebeli derűjével a lehető legszelidebb hangon tette. Na de drága Miss Marple, hökkent meg Bentley ezredes. Természetesen igen sok ember ostoba, folytatta Miss Marple. Az ostoba embereket meg rajta kapják, mindegy, mit csinálnak. De meglehető szép számmal vannak olyanok is, akik egyáltalán nem ostobák, és ha csak nem rendelkeznek szigorú erkölcsi normákkal, félve gondolok arra, miket forgathatnak a fejükben. Igen, bólintott Sir Harry, nagyon sok olyan ember van, aki bizony nem ostoba. Gondolják csak el, hányszor derül fény valamely büntényre, mindössze valami suta baklövés révén, és ilyenkor az embernek óhatatlanul az a kérdés jut eszébe, ha nincs az az ügyetlenség, vajon valaha is kitudódik-e az eset? Tehát ez nagyon súlyos dolog, Littering, jegyezte meg Bentley ezredes. Igazán nagyon súlyos. Valóban? Ezt most miért kérdezi, hát hogy ne lenne az? Persze, hogy súlyos. Most azt mondja, a bűn büntetlen marad, de vajon tényleg így van-e? A törvényt olykor ki lehet játszani, igaz. Ok és okozat azonban nem pusztán a törvényi kereteken belül érvényesül. A mondás, hogy a bűn elnyeri méltó büntetését, kétségkívül közhely. Az én véleményem szerint azonban nagyon is igaz. Jó, talán, tűnődött Bentley ezredes. Ez ugyanakkor nem változtat annak a komolyságán, szóval, hogy megállt, tanástalanul körülnézett. Sir Harry Clittering elmosolyodott. 100 közül 99-en föltétlenül ugyanúgy gondolkodnak, ahogyan ön ezredes mondta. De tudja, valójában nem is a bűn a lényeg, hanem az ártatlanság. Ez az, amire nem szoktak gondolni az emberek. Ezt én nem értem, sopánkodott Jane Hellyé. Én igen, mondta Miss Marple. Amikor Mrs. Trent észrevette, hogy hiányzik 5 shilling a táskájából, természetesnek tűnt, hogy a bejáró nőjére, Mrs. Arthurra gyanakodjék. Trenték tehát meg voltak róla győződve, hogy ő vette el a pénzt, lévén azonban jó lelkű emberek, és tudván azt is, hogy az asszonynak nagy családja van, a férje meg iszik, természetesen nem nyúltak, hogy úgy mondjam, a végső eszközökhöz. De már más szemmel néztek rá, és nem hagyták, hogy akkor végezze el a munkáját, amikor ők nincsenek otthon. A helyzete tehát jelentősen megváltozott. Lassacskán már a szomszédok is ferde szemmel néztek rá. Aztán egyszer csak kiderült, hogy a nevelőnő volt. Mrs. Trent éppen belépni készült a szobába, amikor meglátta a tükörből. Merő véletlenség volt, bár én magam jobb szeretem gondviselésnek nevezni. És azt hiszem, ez az, amire Sir Harry gondol. A legtöbb ember csak az érdekelné, ki vitte el a pénzt, és végül kiderül az, akire senki sem gondolt, pont mint egy krimiben. De az az ember, akinek az eset ténylegesen élethalál kérdése volt. Szegény jó Mrs. Arthur, nem csinált az égvilágon semmit. Ilyesmire gondolt? Ugye, Sir Harry? Igen, Miss Marple, pontosan. Ebben a példában a takarítónőnek szerencséje volt, kiderült az ártatlansága, de néhány ember egész életén át az igaztalan gyanú árnyékában él. Méltatlanul is megtörtént. Most valami konkrét esetre gondol, igaz, Sir Harry? Kérdezte Mrs. Bentley nagyravaszul. Ami igaz, az igaz, Mrs. Bentley, méghozzá egy valóban különös esetre. Egy olyan ügyre, amelyben meggyőződésünk szerint gyilkosságot követtek el, ezt azonban feltehetően soha nem tudjuk bebizonyítani. Mérgezés, ugye? Suttogta Jane izgatottan. Valami olyasmi, amit nem lehet kimutatni. Dr. Lloyd idegesen mocorgott a székében, Sir Harry pedig megrázta a fejét. Nem, drága hölgyem, nem a dél-amerikai indiánok mérgezett hegyű nyilairól van szó. Bárcsak valami efféle dolog lenne. Sokkal prózaibb esettel állunk szembe. Valójában annyira prózaival, hogy bűnét reménytelennek tűnik rábizonyítanunk a valódi tettesre. Egy idős úr leesett a lépcsőn, és nyakát szegte. Ennyi történt. Egyike azon sajnálatos baleseteknek, amelyekkel nap mint nap találkozhatunk. Miért, hát igazából mi történt? Ki tudja, Sir Harry megvonta a vállát. Talán meglötték hátulról. Esetleg egy cérnaszálat vagy zsineget kifeszítettek keresztbe a lépcső tetején, és később gondosan levették. Soha nem fogjuk megtudni. Tehát azt gondolják, szóval, hogy nem baleset volt, de miért? Kérdezte a doktor. Ez bizony hosszú történet, de azért igen, ebben egészen biztosak vagyunk. Amint mondtam, nincs esélyünk arra, hogy bárkire is rábizonyítsuk a tettet. Szinte semmi sincs a kezünkben, ugyanakkor ott van az a másik szempont is, amiről pár perce beszéltem. Tudják, 4 ember van, aki elkövethette a gyilkosságot. Egyikük kétségkívül bűnös, de a másik 3 ártatlan. És ha csak nem sikerül kiderítenünk az igazságot, ennek a 3 embernek a bűn árnyékában kell leélnie az életét. Azt hiszem, szólalt meg Mrs. Bentley, jobb lesz, ha mégiscsak elmondja az egészet, elejétől kezdve. Végül is nem kell túlságosan hosszúra nyújtanom, mondta Sir Harry. Az elejét minden esetre rövidre tudom fogni. Egy Schwarzehand, vagyis Fekete Kéz nevű német titkos társasággal kell kezdenem, amely nem sokkal a háború után alakult, és hasonlatos egy kissé a kamorrához, vagy inkább ahhoz, amit az emberek többnyire a kamorráról gondolnak. Zsarolás és megfélemlítés erre épült. Ténykedése rövid idő alatt döbbenetes méreteket öltött. Rengeteg embernek okoztak gyötrelmet és szenvedést. A hatóságok nem tudták felszámolni, mert a társaság titkait féltve őrizték, és csak nem lehetetlen volt bárkit is rávenni a besúgásra. Angliában szinte alig lehetett hallani róluk, de Németországban mondhatom bénító hatásuk volt. A társaságot végül szétzilálták és felszámolták, köszönhetően elsősorban egy bizonyos Dr. Rosen erőfeszítéseinek, aki egykor kiváló érdemeket szerzett a titkosszolgálati munkában. Csatlakozott a társasághoz, a legbenső körökbe is beépült, és amint mondom, döntő érdemeket szerzett a társaság szétzúzásában. Következésképpen azonban reflektorfénybe került, és az egyetlen bölcs lépésnek az mutatkozott, ha elhagyja Németországot, legalábbis egy időre. Angliába jött, de azt megelőzően a berlini rendőrségtől már kaptunk róla anyagokat. Személyes beszélgetést kért tőlem, szemtelen, rezignált ember benyomását keltette. Semmi kétsége nem volt afelől, mire számíthat. El fognak kapni, Sir Harry, mondta. Ez egészen biztos. Nagy darab erős férfi volt, megnyerő arcú, nagyon mély hangú és mindössze kis és sajátos színezetű hanglejtése árulta el a nemzetiségét. Ez nem kérdéses, lehet tudni előre. Nem számít, el vagyok készülve rá. Már akkor számoltam a kockázattal, amikor elvállaltam az ügyet. Elvégeztem, amit kitűztem magam elé. A szervezet soha többé nem lesz életképes. Sok tagja azonban még ma is szabad lábon van. És ők a bosszúállás azon módját fogják választani, amelyre még lehetőségük maradt. Elveszik az életemet. Mindössze idő kérdése, de én azon vagyok, hogy ez az idő minél később jöjjön el. Tudja, nagyon érdekes anyagot gyűjtök és rendszerezek. Életem munkájának az eredményét. Ha lehetséges, ezt még szeretném befejezni. Egyszerű szavakkal, mégis bizonyos magasztossággal beszélt, csak csodálni tudtam. Azt feleltem neki, hogy minden óvintézkedést meg fogunk tenni, de egy kézmozdulattal leintett. Egy nap előbb vagy utóbb bizonyosan elkapnak, ismételte meg. Ha eljön ez a nap, ne emészze magát. Nincs kétségem afelől, hogy önök minden lehetőt megtesznek. Aztán felvázolta a terveit, amelyek elég egyszerűek voltak. Egy kis vidéki házban kíván megtelepedni, ahol nyugodt körülmények között élhet és haladhat a munkájával. Végül egy Somerset-i falucskát választott ki, Kingsnaton volt a neve, amelytől 7 mérföldre esett a legközelebbi vasútállomás, és meglehetősen érintetlen maradt a civilizációtól. Egy roppant elragadó kis házat vett meg, és némi igazítás meg átalakítás után igazán megelégedettel rendezte be az életét. Háztartásához 4 ember tartozott. Gréta, az unokahuga, aztán egy titkár, a harmadik egy idős német asszony, aki már csaknem 40 éve szolgálta őt hűségesen. És végül külső emberként egy mindenes kertész, aki Kingsnatoni lakos volt. A 4 gyanúsított, mondta Dr. Lloyd halkan. Pontosan, a 4 gyanúsított. Sok egyebet nem tudok mondani. 5 hónapig békésen telt az élet Kingsnatonban, majd hirtelen bekövetkezett a szerencsétlenség. Egy reggel Dr. Rosen leesett a lépcsőn, ez úgy 1/2 órával azelőtt történhetett, hogy holtan találtak rá. Abban az időben, amikor a baleset a vizsgálatok szerint történt, Gertrude a konyhában dolgozott, csukott ajtó mögött, és nem hallott semmit, ezt mondja ő. Fräulein Greta a kertben tartózkodott, virághagymákat duggatott, ezt mondja ő. A kertész Dobbs a kispalántázó melegházban épp a 10 óráját költötte el, ezt mondja ő. A titkár pedig, és itt sem mondhatok mást, mint hogy a saját állítása szerint nem sokkal azelőtt egy kis sétára indult. Egyiküknek sincs alibije, egyikük sem tudja senki más alibijét igazolni. Egy dolog azonban bizonyos. Kívülről senki sem követhette el a tettet, mert Kingsnaton olyan kicsi falu, hogy bárki idegen azonnal feltűnést keltett volna. A háznak mind az előső, mind a hátsó bejáratát zárva tartották, mert az épülethez mindenkinek saját kulcsa volt. Láthatják hát, a kör erre a 4 emberre szűkül le. És ugyanakkor látszólag minden 4-en gyanú felülállnak. Greta a dr. Rosen nagybátyjának a gyermeke. Gertrude mögött 40 évi hűséges szolgálat áll. Dobbs soha életében még csak ki se tette a lábát Kingsnatonból. Charles Templeton, a titkár pedig, igen, szólt közbe Bentley ezredes. Vele mi van? Nekem ő látszik gyanúsnak. Róla mit tud? Ő meg amiatt tűnik legalábbis az adott helyen és időben fedhetetlennek, amit éppenséggel én magam tudtam róla, felelte Sir Harry nyomatékkal. Charles Templeton ugyanis, tudják, az én emberem volt. Ejha, kiáltott fel Bentley ezredes, jócskán meghökkenve. Igen, azt akartam, hogy valaki mindenképpen ott legyen a helyszínen, ugyanakkor pedig azt sem szerettem volna, hogy a faluban mindenféle szóbeszéd induljon el. Egyébként Rosennek csak ugyan szüksége volt titkárra. Templetont bíztam meg a feladattal. Úriember folyékonyan beszél németül, és mindent egybevéve igen rátermett fickó. De hát akkor mégis kit gyanúsít? Kérdezte Mrs. Bentley zavartan. Bármelyikükről ilyesmit feltételezni, nem, ez igazán képtelenségnek tűnik. Igen, látszólag, de nézzük csak meg az érem másik oldalát is. Fräulein Greta dr. Rosen unokahúga volt, igazán bűbájos teremtés, de a háborúban sokszor megtanulhattuk, hogy testvér testvér ellen, apa a fia ellen, bárki ellen fordulhat, és számos igazán döbbenetes dolgot éppen a legbájosabb és leggyöngédebb lánykák követtek el. Ugyanez a dolog Gertrude.